Összhang. A Médius Rádió komoly zenei műsora.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a Médius Rádió komoly zenei műsorát. Hamarosan ismét Bogányi Tiborral hallhatnak beszélgetést, előtte azonban következzék egy újabb részlet a Bogányi testvérek debreceni koncertjéből.
Thank you.
Mennyire ad az pluszt nektek, hogy most itt együtt zenéltek, és egyáltalán ez a testvéri kapcsolat, ez milyen segítséget nyújt a zenészi pályátokba? Meg tudjátok egymással beszélni a dolgokat?
Hogyne, ez úgy történik, hogy van, amikor három hónapig nem találkozunk, és meglátjuk egymást, akkor minden ott folytatódik, ahol abba hagytuk. Persze közben mennek az SMS-ek, meg kapcsolattartás az viszonylag szoros, és zenei dolgokat is meg tudjuk beszélni, de azért mindenkinek más az útja. Tehát nincs időnk napi szinten mindenkinek az ügyesbörös dolgaival. Ugye a fúvósok azok, ők zenekarban játszanak, én a csellót néha-néha lemezek, templomi koncertek, családi koncertek, és néha egyéb, de nekem vezénylés tölti ki az életem, és ugye Geri meg járja a világot, meg mindenfelé most a Bali királynak megy játszani éppen, úgyhogy ilyen napi szinten, darab szinten nem tudunk mindig kommunikálni. Viszont a családi koncert egy nagyon nagy plusz, hadd mondjam most el viszont, hogy még nagyobb plusz, amit most először itt a Költségi Központban, Debrecenben valósíthatunk meg, és ezért külön köszönet ezért a napra kész ötletért, hogy a hölgyek, ki van két bogányi feleség, akik festőművészek is, köztük az én feleségem is, aki orgonaművészi mellett gyerekkora óta tulajdonképpen egy született festő is, és két éves korában már csigákat, meg nem tudom milyen kis csodákat művelt, és az ő kiállításuk színesítheti, és már ki is fejtettem nekik látva itt a kiállítást, mert már áll a kiállítás itt koncert előtt, hogy hát ennek a koncertnek már le se kéne játszani, mert annyira színes és szép a két hölgynek az egyénisége előjön ezekből a képekből, és tulajdonképpen nagyon klassz töltetet ad a koncertre. Családi koncert ugyan sok volt már, de ilyen még nem, és ez valahol nagyon-nagyon tetszik, szeretném vinni ezt a hogy hagyomány lenne ez, hogy hölgyek ki is állítanak. Tudnék, művészet, hát ez kéz a kézbe megy, lehetne szavalni, lehetne itt minden, de a képek azok valahol egy néma zene, tehát ott én már hallom is ezeknél. Láttam itt a Máriának a Balaton képeit, Geri feleségénél, és hát ez nekem szól a fülembe. Jó, hogy kicsit népzene szól, vagy valami más szól, de mint a Brahms, de szóval ez szervesen kapcsolódik, ez nagyon jól illik ide. Nagyon jó, hogy így van.
Ha ez a családi indítatás nem lett volna, akkor vajon zenészek lettetek volna? Elgondolkoztál már valaha ezen, hogy mennyit számított az, hogy ebbe beleszülettetek, vagy egyszerűen ez valami genetika, hogy a zenével foglalkozik?
Igen, nem tudom pontosan megmondani, biztos, hogy számított. Mert viszont tudok több olyan családot, ahol semmi zenének semmi híre hanva nincs, és mégis kibudjon egy eszméletlen jó zenész. Biztos mindenki tud ilyet. Tehát ilyen is van, általában az orvos fia sokszor orvos. Hát miért is? És mégis elhivatott orvos, tehát nem csak úgy tessék-lássék orvos. A cipésznek ugye hát valahogy elkezdi babrálni a cipőket, és hát az van. Szóval valahol ez azért természetesen otthonról jön. De hogy mennyire, azt nagyon nehéz megmondani. Én csak zenész tudok lenni. Tehát még politikusnak se tudnám elképzelni magam, de szóval nem tudok mást mondani, hogy például nem gondolkoztam, hogy mi lennék én, ha nem zenész lennék. Hát volt egy időszak, a Piarista gimnáziumban jártam, Kecskemétre, amikor a csellót csak úgy hetente egyszer nyitottam ki, megvan, gyorsan visszacsuktam, mert ott annyira a humán tárgyak és a reál tantárgyak voltak előtérben, és tanulni kellett, mint a gőz mozdony, de hát akkor is mindig éreztem, és mindig tudtam, hogy lappangott, akkor pihent, szunnyadt a vulkán, alul dolgozott belül, de a felszínen csak kis pipafüst jött ki, aztán egyszer csak három év piarista gimnázium után felvételiztem az akadémiára, sok gyakorlás nélkül, és mind a két helyre felvettek Pestre is, meg Helsinkibe is, és hát természetes volt, tehát ez mindig is, tudtam, hogy ott van valahol ez a képesség, ott szúnyad, nem kellett azt naponta fűrészelni, főleg nem is volt szabad idő rá, az a kis szabad idő az nem arra volt való, hogy én ott fűrészeljek, úgyhogy ez otthonról jön, otthonról is jön, ez genetika is, ez vezérlés is.
Mennyire volt édesapád szigorú, vagy mennyire követeltek kisebb korotokban, hogy gyakoroljatok, vagy ezzel úgy szisztematikusan foglalkozzatok?
Két oldala van a válaszomnak. Egy, hogy nem volt elég szigorú, másik meg, hogy néha túl szigorú volt. Nem is apa, hanem mama. Nem is a mama, hanem úgy az egész helyzet, hogy már nyüstölés, amikor a gyakorol unszolás, az valahogy biztosan egyik gyereknek se kellemes, de nekem extrán nem volt kellemes a nyüstölés. Amikor éreztem, hogy ugye van egy hideg, volt egy hideg szoba télen, egy vendégszoba, amit szombaton, vasárnaponként úgy látványosan kezdtek befűteni, hogy én tudjak ott gyakorolni majd. Ezt már úgy mindig is éreztem, meg tudtam. Tehát az úgy már, ugye hát van egy finn szóra, ez a kötelesség, ez a pakkopulla, hogy na most aztán muszáj megenned a belét, amíg akkor is meg kell lenned, akkor is gyakorolnod kell, tehát ilyeket éreztem, és ez valahol nagyon rossz volt, de persze ők egyáltalán nem erőltették ezt. Tehát látták, hogy csináljuk, látták, hogy tehetségünk van, és akkor pozitívan, hogy gyerünk, hát gyerekek, hát fiúk, hát csináljátok. Hát, csak ennyi volt az egész, de persze azt mi egy kicsit túl dramatizálva éreztük. A másik része, hogy ugye nem voltak elég szigorúak, ezt talán ott tudom lemérni, hogy ugye a szolfésban én mindig is szolfést nagyon szerettem, és valahol értettem is, tudtam is, lapról éneklést meg mindent, és abban én szívesen csináltam volna a zeneszerzést, mai napig él bennem valami vágy zenét írni, de nincs hozzá képesítésem. Ezt lehet, hogy gyerekkorban lehetett volna kezdeni, de ez is csak úgy gondolatszinten jutott el hozzám. Elégedett vagyok az élettel természetesen, de ez majd még elő fog jönni. Tehát ilyen szempontból talán lehettek volna még szigorúbbak is.
Ugye minden négyen sikeresek vagytok, ezt nyugodtan lehet mondani, és hát a magatok hangszerén bejártátok, vagy hangszerével bejártátok a világot. Mit jelent neked személy szerint a siker? Tehát hogy értelmezed egyáltalán a siker fogalmát?
Én valahol annak örülök, amikor van mondani valója a tevékenységemnek. Tehát rettenetes lenne úgy koncertezni, hogy megtapsolnak ugyan, de érzem a középszerűséget, vagy hogy ez tulajdonképpen igazából el se ment, el se jutott a közönségig. Ugyanez a vezénylésnél is. Hogy olyan koncerteket csinálni, ahol érzem, hogy hát megtapsoljuk, mert már eljöttünk, kifizettük a 8 eurót, vagy a 2500 forintot, akkor már megtapsoljuk, mert végül is hát játszottak. Na, tehát ez valahol ettől borsózik a hátam. És a tevékenységem most e körül csoportosul, hogy lehetőleg erőteljesebben mondjak valamit. Tehát legyen egy misszióm az, hogy eljusson a mondani való a zene, a romantikus zene iszonyatos töltete, eljusson az utolsó sorban ülő ember hasáig, vagy az agyáig, és a testén keresztül ezt érezze, hogy itt megrendül valami. Ezt ugyanúgy visszatérek erre, hogy valamit hatni, alkotni, megrendíteni valamit, valakiket. És amikor ezt a visszajelzést kapom, hogy hát tényleg sok koncerten az emberek örülnek, és tetszik nekik, de amikor úgy igazából látni, és elég egy-két ember, az már ez nagyon nagy dolog. És ez, tulajdonképpen én ezért csinálom, és hogyha ez nem lenne, persze lehet, hogy akkor is csinálnám, de akkor rettetesen rosszul érezném magam.
Van valamiféle olyan vágyad, amit el szeretnél érni? Tehát most nyilván a zenére gondolok, tehát valami, amit el szeretnél játszani, vagy ahová úgymond el szeretnél jutni.
Igen, karmesterként volt egy-két olyan helyzet, amikor már olyan zenekarokhoz juthattam, és szerencsére még vissza is hívtak, akiknél azt éreztem, hogy Ladámból átülök egy Mercedesbe, egy S-osztályú óriásiba, nem Rolls-Royce-ba még, de egy S-osztályú Mercedesbe. És ez az érzés, amikor mindent lereagálnak amellett, hogy eszméletlen jól játszanak, hadd mondjak egy példát, a Toulouse-i zenekar, ez egy fantasztikus, ez egy vezető zenekar Franciaországban, és amikor egy nap alatt megtanultak a Bartók táncvittjét úgy, hogy tulajdonképpen megszégyenítették vele az összes magyar zenekart, mert sokkal jobban játszották, és hiába az még 5 éve volt, amikor úgy most még többet talán ki tudnék hozni belőlük, viszont ez az élmény, hogy ugye rátaposok a gázpedálra, és hát a Lada nyikorog, de a Mercedes meg elindul, de úgy suhan, és szóval amikor érzem a minőséget magam körül mindenben, és minden egyes kis mozdulatomnak jelentősen lereagálják, ez eszméletlen nagy dolog. Ilyen zenekarokhoz olyan karmesterek kellenek, akiknek van mondani valójuk, és akiknek van missziójuk, úgyhogy én nagyon szeretnék ilyen zenekarhoz kerülni vezető pozícióba. Ez nem biztos, hogy sokáig várat magára. Lehet, hogy egy ilyen nagyon jó zenekar még az messzebb van, de lépésről lépésre én is fejlődnék, és akkor tulajdonképpen ez egy ilyen kimondatlan vágyam, egy olyan zenekar élén állni, akikkel is eszméletlen nagy dolgokat lehetne művelni. Tehát ahol értelmes emberek ülnek, és zeneileg nagyon-nagyon képzettek, és még akarnak is. Tehát Magyarországon nagyon sok jó képzett zenész van, és nagyon az összes zenekar tulajdonképpen vidéki zenekarokat is beleértve kitűnő színvonalra tudna följönni, hogyha minden héten olyan karmesterek állnának az élükön, akik igazán a zenekar felemelkedését is akarják. És én naív, fiatal, karmesteri koromban én még ezt képviselem.
Minden ilyen zenéltek. Soha egyikötökben se fordult meg az, hogy zeneszerzéssel is foglalkozzatok?
Dehogy nem, ez az, amit az előbb mondtam, hogy bennem él a vágy. Geri ki is próbálta, írt is egy-két darabot. Apa, ő rendszeresen írogat kis négysorosokat, nyolcsorosokat, kis mindenféléket, mert ő ugye rendesen tanulta is még a Zeneakadémián régen, és karácsonyi dallamok harmonizálásától kezdve mindenféle feladatokat állandóan ad, tehát ez valahol adott, csak még nem budjant ki. Ehhez kellene egy kis tanulmány, egy kis inspirálás, egy kis...
Tudom, kor is, nem?
Hát, nem biztos. Nem biztos? Hát Mendelssohn 20 éves koráig leírta azt, ami nagyon jó volt. Úgyhogy, tehát végül is ilyen szempont, de mindenkinek más. Dohnányi egész végig csak pozitív zenét írt, olyat, hogy a világháború legsötétebb 44-ben írt a legnagyobb, legcsodásabb E-dur szimfóniáját. Szóval rengeteg sors van, persze. Lehet, hogy nálunk ez a korral jön majd meg.
Bogányi Tiborral beszélgettünk, és folytassuk most a debreceni koncert újabb részletével. A hírek után pedig a legfiatalabb Bogányi testvért, Bencét hallhatják majd.